Dániával folytatjuk, hölgyeim és uraim, Koppenhágával. A Rosenborg kastély nem túl nagy, de nagyon szép, szerintem szebb, mint a téli rezidencia, az Amalienborg palota. A Rosenborg kastély korábban a nyári rezidencia volt, manapság a korona ékszereket lehet itt megtekinteni. Érdemes bemenni, noha nagyon drága a belépő, de megéri. Két része van, az egyik maga a kastély, itt láthatjuk a tróntermet, ezen kívül a királyi lakosztályokat, a szép bútorokat is meg lehet nézni. Ami szerintem azonban a Rosenborg kastélyban a legérdekesebb, az a kincses kamra, mert hogy meg lehet nézni a dán koronázási ékszereket. Negyedik keresztély koronája például csodaszép, egy színarany remek mű, le is lehet fotózni, hogyha valaki vesz fotójegyet, és ezt komolyan veszik, tényleg meg kell venni, és ellenőrzik is. Ha valakinek van fotó vagy videójegye, akkor vakuval is fotózhat, illetőleg videózhat is. Egy nagy biztonsági kapun megyünk be, és jövünk ki. Egy ember őrzi az egész részt, ugyanakkor messze szép és álomszép ékszereket lehet itt látni. A negyedik keresztély koronájától körülbelül 2-3 méterrel odébb más koronázási ékszerek is vannak, két egyéb korona és a királyi kincstár nagyon szép darabjai. Az ivó poharakon át a dísztárgyakig sok minden. Elég szép kincses gyűjtemény. Persze nem olyan hatalmas, mint mondjuk az Ermitás, vagy Moszkvában a Kremlnek a kincses tára, de amit kiállítottak, az tényleg mestermű. Ez tehát Rosenborg kastély, még ezüst meg bronz díszeket is lehet látni, gyönyörű kézzel készített munkákat. Nyáron és ősszel egészen november elejéig a park nagyon zsúfolt, ide jönnek a fiatalok kiülni, piknikezni, beszélgetni, aztán ilyenkor már annyira hűvös van, hogy nem nagyon piknikezik senki, de még itt is azért a találkozás megtörténik, a délben egy órakor suli után itt összejönnek, és aztán mennek, és beülnek valamilyen kávézóba. Nyáron a parkot kifejezetten ilyen célokra használják, fürdőruhára levetköznek és napoznak a helybeliek. Mivel kevés olyan város van, mint Budapest, ahol rengeteg a fürdő, rengeteg a strand, Koppenhága nem ilyen, sok helyen a parkot használják arra, hogy napozzanak a helybeliek. Egyszer voltam a Rosenborg kastély mellett nyáron, és láttam, hogy mintha strandon lennék, mindenki levetkőzött, és aztán elment utána valamelyik szökőkútban fürdeni. Nagyon fura. Meg hát a koppenhágaiak a tengerben is fürdenek nyaranta, ami azért elég kemény vállalkozás, tekintettel arra, hogy 13 fokos a tenger, amikor úgy igazán felmelegszik. De hát láttam, hogy fiatal lányok még a kikötőnél is beugrottak a vízbe, aztán kimásztak. Annyira tiszta volt a csatorna, meg a kikötőnek a víze, hogy nyugodtan lehetett benne fürdeni. Tehát nekem ez még nyáron is nagyon hideg. A helyiek azonban akkor fürdenek, ilyenkor meg élvezik a hideget, meg a kivilágított várost. Koppenhága híres nevezetessége a Tivoli, ez volt a világ első vidámparkja. Ugye mondtam már a mai műsorban, hogy a dánok nagyon sok mindenben elsők, vagy legalábbis ezt mondják. Nos, szerintük a dán koppenhágai Tivoli volt a világ első vidámparkja. Hát az biztos, hogy nagyon régi, és nagyon szeretik a helyiek. Remek hullámvasutak vannak itt, fizetni kell a belépésért és bizonyos eszközök használatáért. Persze ez is drága, mint minden. Ezzel együtt azért nagyon komoly hullámvasutak vannak itt. Tivoli a város szívében található, és nagyon kedvelik a helybeliek is, gyakran jönnek ide hétvégén. A Christiansborg palota a dán parlament épülete. Itt vannak a királyi fogadószobák is. A magyar parlament szerintem ezerszer szebb ennél, de a helyiek a Christiansborgra is nagyon büszkék, és mutogatják a turistáknak. Koppenhágában rengeteg sportlétesítmény van, lehet kosarazni, kézilabdázni, focizni rengeteg helyen. Szeretnek is, és viszonylag jók a dánok elég sok sportban, úgyhogy van is lehetőségük arra, hogy sportoljanak. Itt is vannak komoly fedett focipályák, meg kézilabdapályák, kézizni nagyon szeretnek. A nevezetességek közé tartozik a Nemzeti Múzeum, a viking hagyományokat lehet megismerni, meg lehet nézni a viking csónakot, hát azt milliárd helyen meg lehet nézni egyébként a világban, de itt is, és a különböző dán királyokat is, különböző eszközöket, szerszámokat, amiket használtak, meg lehet tekinteni. A koronázási ékszereket és egyéb ékszereket nem, az ugye a Rosenborg palotában van. A skandináv országok történetét viszont megismerhetjük a Nemzeti Múzeumból. Ide is sokan eljönnek. Koppenhágában van egy viszonylag szép színház. Ami viszont szerintem még a színháznál, meg a Nemzeti Múzeumnál jobb, hogyha elmegyünk egyet kirándulni Malmöbe, Svédországba. Komp használata nélkül el tudunk jutni. Fel kell menni egészen a földnyelven, és ott húzódik a határ. Egy hídon át lehet menni aztán úgy, hogy 43 euró az átkelés, nem is mondható annyira borsosnak. Hát 43 euró az itteni árszinthez képest a semmi szinte. És úgy építették meg a hidat, hogy először a tengerben egy alagútban közlekedünk, azt lefették, és aztán az alagút után feljövünk egy ilyen kis földnyelven a felszínre, és ott kezdődik a híd. Tehát van egy alagút, a földnyelv és a szárazföld között, és aztán a földnyelvbe, vagy egy kis szigeten feljövünk, és akkor onnantól pedig már felül megyünk tovább. A hajók is átjárnak alul, és egyébként kell fizetni, hogyha valaki megérkezik a svéd részre, meg visszafelé is lehet bankkártyával fizetni, de van, akinek bérlete is van. Malmöből sokan járnak dolgozni Kopenhágába, Kopenhágából pedig Malmöbe bevásárolni. Igazából annyira nem alacsonyabbak az árak, szerintem nagyjából egyformák, egy picit talán néhány dolog olcsóbb, de hát a dánok ugye megfogják a pénzt rendesen. És Malmöben pedig sokan laknak, mert olcsóbb a bérleti, hiszen a város központjában már 500 ezer forintnak megfelelő havi összeget lehet bérelni egy 30 négyzetméteres remek albérletet, és innen aztán megéri bejárni Kopenhágába, ahol mondjuk a központban 800 ezer forint, vagy hát 400 ezer forintért is lehet kijebb kapni, de az nem olyan színvonalú. Malmö 250-300 ezer fős város, és tényleg a tolerancia rájuk is jellemző. Voltam olyan alkalommal itt, amikor éppen Népek fesztiválja volt, és még magyar lángost is lehetett kapni. Nem volt olyan jó, mint nálunk, de hát örültem, hogy legalább valami magyar, és a lángosütők ajánlgatták, hogy ez egy remek termék, raktak rá sajtot, tejfölt, hagymát. Hát az a baj mondjuk, hogy a svéd és a dán hagymának nincs íze, szerintem nagyon gyönge a hagymájuk. Átsétáltam a főutca másik részére, ott is lángos csütöttek, volt harmadik helyen, úgyhogy a lángos azért az népszerű volt. És ilyenkor télen is van lángos. Sőt, Berlinben is van lángos. Ezt örömmel konstatáltam, ki is volt írva, hogy eredeti magyaros lángos, és még lekváros lángos is lehetett kapni, tehát ők azért elég durva összeállításban is kedvelik a lángost. Malmö a harmadik legnagyobb svéd város, skandináv léptékben nézve nagyváros, de mint említettem, ugye azért nem akkora. Kopenhágánál egy picit olcsóbb, és azzal együtt arra kell számítani, hogy ha valaki megebédel itt, akkor tényleg itt is hatalmas összeget fog otthagyni. Legfeljebb nem annyit, mint Kopenhágában vagy Oszlóban, de tényleg drága a magyar pénztárcához képest. Malmöben van egy nagyon szép templom, ezt érdemes megnézni. A parkolás itt is bonyolult, ha valaki kocsival jön, de legalább a legtöbb helyen automaták vannak, és egy kisebb szenvedés után rá lehet jönni, hogy hogyan működnek. Ugye Kopenhágában ez nem így működik, mert ott rengeteg felirat, meg kiegészítő tábla van még a parkolás tényező tábla alatt, és szinte kibogozhatatlan a pontos parkolási rendszer. Malmöben ez viszonylag jobban érzékelhető. Van néhány csatorna, ahol ha éppen nem fagyott be, akkor lehet hajókázni, ilyenkor ugye nem, de a kis csatornák átszelik Malmöt. A fő utca meglátogatása a legfontosabb, itt vannak a jó kis üzletek, és két tér lényegében a fő utca közepénél. Az egyik térnél van a Városháza épülete, és van a másik, a Gustav Adolf tér, ahol pedig a fontos események zajlanak, meg a karácsonyi vásár, és ilyenkor vidám park is szórakoztatja a nagy érdeműt. A skandináv országokban amúgy is népszerűek a vidám parkok, sok helyütt vannak lunaparkok, és nagyon szeretik a hullámvasutakat is a helybeliek.